Toralja Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A fatimai boldogságos Szűz Mária vezessen minket a megtérés és a bűnbánat útján, hogy találkozzunk Krisztussal, az igazság napjával. Imádkozzunk együtt, hogy az Úr szelíd fénye szabadítson meg minket minden gonoszságtól, és oszlass el a háborúk által megtört világ sötétségét. Írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. A június 9-i választás arról szól, hogy Európában legyen újra végre béke, ne a háborús retorika uraljon mindent, a békepárti településvezetők pedig segíthetik ezeket a törekvéseket, mondta a Fidesz frakció vezetője Szigetváron. Kocsis Máté a kormánypárt országjáró fórumának szigetvári állomásán a rendezvényt megelőzően újságírók előtt kijelentette. Szigetváron is változásra van szükség, mert világosan látszik, hogy Szigetvár jobb sorsra hivatott. Ideje, hogy jobb kezekbe kerüljön. Szerinte egy új polgármester képes lesz olyan hangot is hozni a városba, amely segíti a békéről szóló nagypolitikai, európai törekvéseket. Két újabb H225M típusú helikopter érkezett a Magyar Honvédséghez az Airbus Helikopters franciaországi gyártóközpontjából, jelentette be Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, a gépek hétfőn délután érkeztek meg a szolnoki MH Kis József 86-os helikopterdandár légibázisára. Az új high-tech eszközökkel tovább erősödik a magyar légierő ejtőernyős és légideszant képessége, közölték. A vidéki vagy távoli területeken élő fiatalokat is be kell vonni az ifjúsági párbeszédbe az Európai Unióban. Ez a Magyar Uniós Elnökségi Program egyik prioritása lesz. Jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Brüsszelben a távirati irodának adott nyilatkozatában. Hornung Ágnes az EU tagállamok oktatásáért, ifjúságpolitikáért, kultúráért és sportért felelős minisztereinek tanácskozására érkezett a belga fővárosba. Nyilatkozatában kiemelte, hogy a jelenlegi uniós elnökségi trió, Spanyolország, Belgium és Magyarország megegyezett abban, hogy a júliusban kezdődő magyar elnökség fogja végrehajtani az európai ifjúsági párbeszédet és fog ezen a területen előrelépni. A kommunizmus, a kommunista eszme az emberek legaljasabb ösztöneire épített, jelentette ki a Terrorháza Múzeum és a Kommunizmus Kutató Intézet főigazgatója a Nagy büntethez nagy eszme kell című időszaki kiállítás nevét viselő videópályázat ünnepélyes díjátadóján Budapesten. Schmidt Mária a Terrorháza Múzeumban tartott eseményen arról beszélt. Nem ért egyet azzal, hogy a mai fiatalokban nincs ambíció, közönösek, nincs bennük érdeklődés a múlt iránt, hiszen ez a pályázat, amelyre több mint 30 fiatal mozgatta meg agysejtjeit, készített kreatív és tanulságos videókat is bizonyíték arra, hogy a maiak is tudni akarják, honnan jöttek, merre tartanak, van bennük tehetség és ambíció. Magyarország választ és előrelépést vár az Európai Bizottság részéről az Erasmus Plus uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramban való magyar részvétellel kapcsolatban. A részvételt tiltó uniós intézkedés szembe megy az európai alapértékekkel, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, innovációért, szakképzésért és felnőtt képzésért felelős államtitkára Brüsszelben. Hankó Balázs az EU oktatási, ifjúsági, kulturális és sportügyi tanácsának ülését követően magyar újságíróknak nyilatkozva elmondta. Egyelőre nincs előrelépés a magyar részvételt tiltó uniós intézkedés feloldása terén. Noha a magyar kormány közel 6 hónapja megküldte Brüsszelnek azt a jogszabálymódosító csomagot, amelyben az Európai Bizottság jogalap nélküli javaslataira reagál a kuratóriumi tagok összeférhetetlenségére, valamint 2x6 éves mandátumra vonatkozóan. Végül az időjárásról. A délnyugat Dunántúlon is megszűnik a csapadék, csökken a felhőzet, így ott is napos gomoly felhős idő lesz. Délután délkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor. A keletihez szelet főként az ország északi felén élénk lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 21 és 26 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 00011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban dr. Havasi Kovács Helga pszichológussal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magyar nyelvészeti tanszékének egyetemi adjunktusával beszélgetünk a mesék és a nyelv elsajátítás kapcsolatáról. Milyen a jó mese szókincsük gyarapodásának szempontjából? Miért jó, ha ő választja ki, milyen mesét szeretne hallgatni? Hogyan hat az okos eszközök jelenléte mindennapjainkban a gyerekek fejlődésére? Egyebek mellett ezekről lesz szó. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, mai műsorunkban a mesék kerülnek előtérbe. Sokszor volt szó a mesékről ebben a műsorban, és más-más kontextusban, most pedig a nyelvelsajátítás területéről fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek téged is ma a stúdióban.
Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
Milyen pozitív hatásai vannak túl azon, hogy a kreativitását, a fantáziáját fejleszti a gyereknek egy-egy mese, az, hogy mesélünk neki a nyelvelsajátítás folyamatában, hogyan tud neki segíteni?
De tudjuk azt, hogy a gyerek anyanyelvelsajátításának elengedhetetlen feltétele a szituáció, és tulajdonképpen az idegen nyelv elsajátításnak vagy nyelvtanulásnak is hasonlatosnak kellene lennie az első nyelv szavainak az elsajátításához. Azonban eltérő gyakorlatokat tapasztalunk. Vizsgálták például ezzel kapcsolatban az egyetemi hallgatókat, hogy akik kontextusba ágyazva tanulták meg a szavakat, azok sokkal eredményesebben tudták például más szituációba is átültetni, képesek voltak használni, még akik nem kontextusba ágyazva tanulták meg, nem tudták alkalmazni különböző szituációkban. Számos kutatás és vizsgálat látott napvilágot arra nézve, hogy az anyanyelv és a szókincs fejlesztése szempontjából nagyon pozitív hatással vannak erre a mesék. Különböző irodalmi műfajok segítségével számtalan dolgot képesek a gyermekek elsajátítani. Legyen az a mese, a vers, vagy akár egy ének, egy népi ének segítségével. Például a helyes légzés technikát, az artikulációt, a magánhangzók, mással hangzóknak a helyes képzéséhez hozzásegítenek, vagy olyan hangutánzó, hangulatfestő szavakat is képesek megtanulni, amelyet esetleg a mindennapi kommunikáció során kevésbé tapasztalhatna meg, nem kerül elő a hétköznapi kommunikációban. Például, hogyha lehet néhány példát említeni, a hangulatfestő, hangutánzó szavak esetében dibben-dobban, vagy kunkorodik, ingó-bingó, ikerszavak is ide tartoznak, vagy az indulatszavak, sejehaj, vagy a nyelvi komikumnak a különböző formái, a dini, dani, dániel, és a többi, illetve a régies, népies kifejezések is szintén a mese, a versek által ismerhetik meg a gyermekek, vagy a különböző kifejezéseket, például a hamuban sült pogácsa, vagy a gezemice lángos. És nagyon sok empirikus kutatás látott napvilágot arra vonatkozóan, hogy a gyakoribb meseolvasás az gazdagabb szókincset fog eredményezni.
Itt van például nagyon sok írónk, Kányádi Sándort, hogyha említem, ő egy kicsit régebbi stílusban írta a meséket. Kell-e mesélés közben magyarázni a szavak jelentését? Mondjuk, ha a gyerek kérdez, akkor érdemes-e külön-külön elmagyarázni ezeket a szavakat, vagy elég az, hogyha ő hallja és majd megtanulja? Tehát most itt pont erre gondolok, hogy a mese elég-e, vagy kell-e külön hozzá magyarázat?
Én azt gondolom, hogy ha a gyermek kérdez, akkor mindenképpen az ő értelmi szintjének megfelelő magyarázatokat kell adnunk. Nem tudjuk feltétlenül, hogy az ő visszajelzései alapján tudjuk ezt monitorozni, hogy ő mit ért meg, és mi az, ami számára még bonyolult. A nyelvelsajátítás kapcsán például a gyermekek egy beszéd folyamból, ugye nekik ki kell szűrniük a nyelvüknek a jelentéssel bíró elemeit. És ezeket részekre, egységekre bontják. Mondok ezzel kapcsolatban egy érdekes tulajdonságot, ami megjelenik a gyermekek beszédében, ez az úgynevezett túlszabályosításnak a jelensége. Amikor is, és ez bármilyen más szóval behelyettesíthető, 2-3 éves korban a gyerek azt mondja, amikor lovakat lát, tehát több lovat lát egyszerre, hogy ezek lovak. Majd azt követően, mintha történne egyfajta fejlődésbeli visszaesés, 3-4 éves korban elkezdi azt mondani, hogy amikor meglátja a lovakat, hogy lók. Majd 4-5 éves korban, és ezt mondom bármilyen szóval behelyettesíthető, ismét a helyes lovak formát fogja használni. Ez egy sajátossága a gyerekeknek, a gyerekek ugyanis nagyon jó statisztikusok, vagyis rendkívül jó elemző képességeik vannak. Megfigyelik, hogy a nyelvükben hogyan képződik a többes számú alak. Ja, egy főnévhez illeszünk hozzá egy K-t, autó, autók. Ja, attól függ, hogy magán vagy mással hangzóra végződnek ezek, és ebből levonja, általánosítja ezt a szabályt, és nem egy visszaesés történik, hanem tulajdonképpen ez a fejlődés egy magasabb szintjét fogja tükrözni, amikor a gyerek már képes szegmentálni, képes elkülöníteni a szótőhöz tartozó többes számnak a jelét, és körülbelül 4-5 éves korra jut el arra a szintre, amikor már ezt is helyesen tudja majd használni.
Nemrégiben a napokban tartottál előadást ebben a témakörben itt az Egri Bródi könyvtárban. Mik voltak a tapasztalatok? Mire voltak kíváncsiak a szülők? Lehetett gondolom kérdezni is.
Igen, nagyon sokan megjegyezték, vagy többen, hogy jellemző az általános iskolába kerüléskor, tehát amikor egy óvodás elballag, és az általános iskolába kerül, hogy nincsen megfelelő szinten a nyelvi fejlettsége. És tulajdonképpen volt pedagógusok hívták fel erre a figyelmet. Ma már azért a pedagógiai szakszolgálat az óvodákban komplex mérést végez erre vonatkozóan, nem csak a nyelvi fejlettségére, de a kognitív, a szociális, illetve a nyelvi készségeket, azokat egyaránt figyelembe veszik, hogy hogyan képes a gyermek a gondolatait verbálisan kifejezni, a különböző gondolkodási műveleteknek a működése, hogyan tudja verbális kifejezésre juttatni, és tulajdonképpen a pedagógiai szakszolgálat ezzel kapcsolatban szokott javaslatot adni arra vonatkozóan, hogy a gyermeket érdemes még egy évig az óvodában tartani. Ja, ehhez érdemes megemlíteni azt, hogy a gyermekek eleve eltérő szocioekonómiai státuszúak más közegből kerülnek az óvodába, és az óvónőknek, a pedagógusoknak tulajdonképpen a feladata az, hogy ezeket az eltérő szociokulturális, eltérő társadalmi, gazdasági helyzetből érkező gyermekeket egy szintre hozza úgy, hogy közben ugye fejlesszék, elérjék az iskola fejlettségnek a szintjét, a kívánalmait.
Valószínűleg a kutatások erre nagyon szépen rá tudnak világítani, de hogyan kutatták mindezt, hogy a nyelv elsajátítás szempontjából mennyire fontos a mesélés? Mert azt gondolom, hogy kicsit mintha kikopóban lenne az, hogy este leülünk a gyerek mellé, és elmesélünk egy mesét elalvás előtt.
Végeznek ezzel kapcsolatban felmérést, ezek általában önbevallásos kérdőívek, amikor a szülőket megkérdezik, hogy milyen arányban mesélnek, milyen gyakorisággal mesélnek a gyermeküknek, és ezzel kapcsolatban végeztek kutatásokat, pontos eredményeket nem tudok ezzel kapcsolatban mondani, de amit mi vizsgáltunk a pszicholingvisztikai pedagógiai kutatócsoportunkban, hogy a szülőknek a 70-80%-a azért mesél, ha nem is minden nap, de hogy rendszeres a mese a gyermek életében, vagy akár egy-egy alkalomhoz kapcsolódóan. Itt különbség van a között, hogy egyáltalán milyen meséket részesítenek előnyben.
Igen, akartam kérdezni, hogy van egy, amiből jobban lehet tanulni, meg amiből kevésbé esetleg.
Mindenképpen vannak különbségek mesék és mesék között, illetve vizsgálták azt is, hogy milyen gyakorisággal mesélünk, az is meg fogja határozni például a gyermek, hogyha már a szókincsről beszélünk, a szókincs gyarapodását. Ugye vannak olyan mesék, amelyek az év egy adott időszakához kapcsolódnak, például a karácsonyi, a húsvéti történetek, amik tehát az év egy időszakában gyakrabban kerülnek elő a szülők a gyermekek repertoárjában, és ugye vannak olyanok, mint mondjuk, hogyha a kötelező olvasmányokra gondolunk, elképzelhető, hogy vannak olyan diákok, bár ez lehet, hogy merész ennek a kijelentése, akik mondjuk egyáltalán nem olvastak el egy adott kötelező olvasmányt, de mondjuk azt, hogy sokan vannak olyanok valószínűleg, akik csak egyszer olvasták el életük folyamán azt az adott kötelező olvasmányt. Nyilván a szókincs elsajátítását meghatározza a gyakoriság is, hányszor találkozik a gyermek azzal az adott szóval vagy kifejezéssel, mert hogy bizonyították egyébként kutatások azt, hogyha többször kerül elő egy adott mese és annak a szókincse, akkor egy gyorsabb tanulást tesz ez lehetővé a gyermek számára, ugyanakkor szűkebb reprezentációkat alakít ki arról a szóról, ami azt jelenti, hogy csak szűkebb használati körét tanulja meg a gyermek annak az adott szónak. Tehát a gyermek egy sokkal magasabb szintre fog jutni az adott szó ismerete kapcsán a felnőtt nyelvi használathoz közelítve.
Vannak kifejezetten olyan mesék, amik tanító jelleggel bírnak?
Általában a népmeséket szokták említeni itt, hogy mindenképpen érdemes olyan, mint ahogy a beszélgetés elején hoztam példákat, amik nem a mindennapi szituációnak, a mindennapi szóhasználatnak a részei. Ez nem azt jelenti, hogy a gyermek ezekről nem fog egyáltalán tudni attól, hogy nem használja, attól még az ő elme szótárában, az úgynevezett mentális lexikonában raktározódik. Tehát jelen van, és abban a pillanatban, amikor meghallja ezt egy másik környezetben, előhívható. Tehát nem feltétlenül kell úgy tanítanunk, hogy majd ezeket biztosan fogja alkalmazni, de hogy ezek nyilván a kifejező készségüknek a gazdagodásához, a komplexitásához fog hozzájárulni, úgyhogy mindenképpen érdemes tudatosan választani meséket ezzel kapcsolatban, és kiválóan alkalmasak a népdalok, a népmesék, hiszen abból olyan régies, népies kifejezéseket, hangutánzó mint az előbb említettem, szavakat tudnak megtanulni, amelyeket a mindennapi kommunikációból nem tud elsajátítani feltétlenül.
Banális kérdésnek tűnhet, hiszen nagyon sok helyről hallani azt, hogy egészen már csecsemőkortól mesélhetünk a gyermekünknek, sőt, javasolják is, hogy minden nap, minden este, ha tehetjük, tegyük meg. De a nyelvelsajátítás szempontjából mi az a korosztály, ahonnantól tényleg számít, mondjuk ez?
Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy már az anyamében megkezdődik a nyelvelsajátítás. Igaz, akkor még csak passzív formában, de hogy amikor kialakul a hallás, ami a magzati hallás, a magzati élet során, az körülbelül az a 30. hétre tehető, és végeztek ezzel kapcsolatban egyébként vizsgálatokat, hogy hogyan detektálja a gyermek a külvilágnak a rezgéseit. Megkértek édesanyákat, hogy olvassanak fel adott napszakokban hangosan maguknak egy verset, egy rövid verset, és ezt az édesanyák megismételték egészen addig, amíg meg nem született a gyermekük, és azt követően behívták ezeket az édesanyákat a gyermekükkel, és azt vették észre, hogy amennyiben ezt az ismert mesét olvasták az édesanyák, akkor a gyerekek elkezdtek intenzívebben cumizni. Ezeket úgynevezett beszélő cumi kísérletekkel vizsgálták. Abili tulajdonságára alapoztak, ha lehet így fogalmazni a gyermeknek, hogy amennyiben őt olyan inger éri, ami számára ismeretlen és izgalmas, akkor intenzívebben elkezdenek cumizni. Különböző szenzorokat rögzítettek ezekre a cumikra, és tulajdonképpen a cumizási gyakoriságból vontak le következtetéseket, és az volt tapasztalható, hogy amennyiben az ismerő szöveget olvasták fel, akkor sokkal intenzívebb volt a cumizás, mint az ismeretlen szöveg felolvasásakor, illetve abban az esetben is előnyben részesítették az ismert szöveget, amennyiben nem az édesanyja olvasta fel az újszülöttnek, a csecsemőnek ezt a szöveget. Tudjuk azt, hogy az anyami az idegen szóval úgy mondjuk, hogy permeábilis, vagyis áteresztő képességgel rendelkezik. A magas hangokat általában jobban kiszűri, a mély hangokat pedig átereszti, vagyis már a magzati életben is elkezdődik a nyelv elsajátítás, és ezt követően pedig, amikor megszületik az újszülött, akkor pedig aktívan részt fog venni ebben a folyamatban. Tehát nagyon fontos, hogy már korábban halljanak meséket, verseket, énekeket, mondókákat, mert hogy ezek segítenek majd az anyanyelvüknek a dallamát, az intonációját, a tempóját, tehát hozzásegítik a gyermeket ezeknek az elsajátításához. És nem véletlen végeztek vizsgálatokat német és francia csecsemőkkel is ezzel kapcsolatban, hogy már anyanyelvükön sírnak a gyermekek. A német nyelvre az jellemző, hogy ott a nyomaték az első szótagra esik, a franciánál pedig az utolsó előtti szótag a hangsúlyos, és ez a sírásuknak a dallamintázatukban is tükröződött. Tehát azt gondolom, hogy nem lehet elég korán kezdeni.
Tehát akkor már a magzati korban érdemes nekik olvasni. Tudja-e rontani valamilyen befolyásolás ezt a folyamatot? Tehát mi az, ami ezt a nyelvelsajátítási folyamatot rontani tudja a gyereknél? Gondolok itt arra, hogy mondjuk nagyon sok az okos eszköz, amit használatban tartunk otthon, a televízió, a mesék nézése, rontja-e ez egyáltalán?
Van egy ilyen nézet ezzel kapcsolatban, a nativista nézet, ami azt mondja, hogy már egészen kevés ingerből is képesek a gyermekek elsajátítani az anyanyelvüket, de nyilván egy minőségi szempont az, amiről érdemes beszélni. A 2000-es, 2010-es években nagyon sok olyan kutatás látott napvilágot, ami kifejezetten a digitális eszközök, a televíziózás ellen hoztak fel érveket, vagyis, hogy nem feltétlenül jó, hogyha a gyermekek adott időt a képernyő előtt töltenek. Ezzel kapcsolatban az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia is korlátozta a csecsemőkre vonatkozóan, kisgyermekekre vonatkozóan a média eszközöket. Például ők 18 hónapos kor előtt egyáltalán nem javasolják ezeknek a használatát. Ugyanakkor egy olyan világban élünk, azt gondolom, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni ezeket az eszközöket, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy okosan tegyük mindezt, mik azok, okosan válogassuk meg azokat a tartalmakat, amelyek a gyermek számára úgy véljük, hogy hasznosak, és ne folyamatos tévénézés legyen, vagy egyfajta háttérzajként legyen jelen a gyermekek életében a televízió, a különböző tabletek, vagy más okos eszközök. Vizsgálták egyébként azt, hogy a fonológiai tudatosságukra negatív hatással van a gyermek televízió előtt eltöltött ideje. A fonológiai tudatosság egyébként az olvasás elsajátításában játszik nagy szerepet. Az olvasás az egy tanult folyamat, amikor a hangokat meg kell feleltetni az adott betűknek, szótagokra kell bontani a beszéd folyamat, és ezzel kapcsolatban ezt kimutatták, hogy a tévénézés az negatívan befolyásolja a fonológiai tudatosságot, és így az olvasás tanulásra is negatív hatást gyakorol. Illetve ezzel kapcsolatban még vizsgáltak más szempontok szerint is, hogy azok a szülők, akik leültetik a gyermeket tévét nézni, jóval kevesebb interakciót folytatnak a gyermekkel ebből kifolyólag, azonban ahogy látjuk, nem minden változót sikerül egyébként az ilyen kutatásoknak kontrollálni. Például nem minden esetben veszik figyelembe a kutatások azt, hogy az édesanyának milyen az élethelyzete, és hogy miért kényszerül arra, hogy ő bekapcsolja a gyermek számára a tévét. Mert mondjuk egyedül neveli a gyermeket, vagy depressziója van, és meg akarja adni azt a kommunikációs közeget a gyermek számára, vagy például egy nagyon rossz szevű gyermekkel áldotta meg a sors az édesanyját, és ez az édesanyja már mindent kipróbált előtte, mielőtt a tévéhez vagy az okos eszközökhöz nyúlt volna, de egyedül arra eszik például a gyerek. Nem biztos, ezért mondom, hogy minden tényezőt figyelembe vesznek ezek a kutatások erre vonatkozóan, és sok esetben nagyon szélsőséges megfogalmazásokat kapunk arra vonatkozóan, hogy az okos eszközök használata, a tévézés az nagyon negatívan befolyásolja a gyermek fejlődését, ugyanakkor azt gondolom, hogyha az idegen nyelvekre gondolunk, ott pedig azt mondják, ugye itt különbséget kell tenni az anyanyelv elsajátítás és az idegen nyelv tanulás között. Például az idegen nyelv tanuláshoz segítséget nyújt, hogyha idegen nyelvű szövegeket hallgatunk, vagy idegen nyelven nézünk filmeket, angol szinkronos filmeket, mondjuk angol nyelvű felirattal, ezek kifejezetten pozitívan tudják befolyásolni a nyelvtanulást, azonban a nyelv elsajátításkor elsődlegesen az adott gyermeknek a szociokulturális kommunikációs közege az, ami elsődleges szerepet kell, hogy betöltsön a gyermek nyelv elsajátítására vonatkozóan.
Az előadásban, ha jól tudom, szó volt arról, hogy az intézményi keretek között, tehát az óvodában mesélés mennyiben befolyásolja egyébként? Különbözik-e attól, hogy édesanya, édesapa otthon mesél este, és mondjuk az óvónő mesél, vagy teljesen mindegy igazából, hogy hol mesélnek neki, csak meséljenek neki?
Mondhatnánk ezt is, hogy igen, viszont valójában különbségek rajzolódnak ki, ugyanis amennyiben a gyermeknek van lehetősége megválasztani. Tehát nem véletlenül választja a gyermek azt a mesét, amit elképzelhető, hogy éppen abban az életszakaszban van, amikor az az aktuális főhős az valamilyen módon kedvező számára, pozitív számára, ő is olyanná akar válni, vagy valamilyen tulajdonsága számára nagyon szimpatikus, és elképzelhető, hogy ennek hatására akár egy hónapon keresztül is ugyanaz a mese lehet a favorit a mesélés aktusa tekintetében. Az óvodában viszont nem feltétlenül tudják a gyermekek megválasztani, tehát ott kevésbé alkalmazkodik a mese az egyéni szempontokhoz. Nyilvánvalóan az óvónők is, a pedagógusok is úgy választanak mesét, hogy életkori sajátosságuknak a nyelvezete az megfelelő legyen az óvodáskorú adott korcsoport számára. Ugyanakkor ezt az egyéni változatosságot nem tudja nyilván kellő mértékben kiszolgálni, de mind a kettő nagyon fontos, tehát alapvetően ja, a mese az mindenképpen jó, hogyha szeretnénk. Kap a gyermek életében, és minél gyakrabban ez annál eredményesebb lesz.
Tehát, ha tehetjük, akkor minden nap olvasunk mesét a gyereknek.
Így van.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzá.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a meseolvasás és a nyelv elsajátítás kapcsolatáról beszélgettünk. Új műsorral, új témával, egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Tompos Péter és a műsor szerkesztője Berecz Renáta nevében is további jó rádiózást kívánok. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái. A szeretett tetteivel közeledjük célunk a mennyország felé. Ferenc pápa Regina Czőli imája. A Szentszék támogat minden erőfeszítést az orosz-ukrán fogolycsere érdekében. A pápa felhívásai. A Szent Atya Szír Malabár egyházhoz. Egységben Róma püspökével és a helyi nagyérsekkel. Ferenc pápa beszéde a Montevergine-i apátság közösségéhez. A szeretett tetteivel közeledjünk célunk a mennyország felé. Ferenc pápa Regina Czőli imája. Vasárnap délben, Urunk mennybe menetelének ünnepén Ferenc pápa Jézusnak az Atyához való visszatéréséhez fűzte gondolatait. Az Úr nem szakadt el tőlünk, hanem maga után hoz bennünket a végcél felé, mint ahogy a hegymászók haladnak a kötélen a csúcs felé. Ahhoz, hogy Krisztussal együtt felemelkedjünk a mennybe, mint testének tagjai, egységben kell haladnunk. Senki sem veszhet el, nem maradhat le az úton, amelynek végcélja az örök élet. Ennek a hazának a szépségét tárja fel nekünk Jézus igéjével, a szentségek kegyelmével. Ne a mulandó dolgokhoz ragaszkodjunk, hanem nyissuk meg szívünket és engedjük, hogy lépésről lépésre Jézus lelke átalakítson bennünket, hangsúlyozta a Szent Atya.
Si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
Ma Olaszországban és egyéb országokban Urunk mennybe menetelét ünnepeljük, kezdte beszédét Ferenc pápa. Idézett a Szentmise evangéliumi szakaszából, amely leszögezi, hogy Jézus, miután az apostolokra bízta a feladatot, hogy folytassák művét, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglalt helyet. Így mondja az evangélium, ismételte meg a Szent Atya, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglalt helyet. Jézus visszatérése az Atyához nem úgy jelenik meg számunkra, mint egy tőlünk való elszakadás, hanem inkább úgy, hogy megelőz bennünket a cél elérésében, amely a mennyország. Mint amikor a hegyekben fölmegyünk egy csúcs felé. Nagy fáradtsággal gyalogolunk, és végül az ösvény egyik kanyarulatában megnyílik a láthatár, és megpillantjuk a kilátást. Ekkor egész testünk újból erőt merít, hogy nekivágjunk az utolsó emelkedőnek. Az egész testünk, a karunk, a lábunk és minden izmunk megfeszül és arra összpontosít, hogy elírja a csúcsot, fejtette ki a pápa. És mi, az egyház, pontosan az a test vagyunk, amelyet a mennybe felment Jézus magával húz, mint ahogy a hegymászók haladnak fölfelé a kötélen. és Jézus az, aki feltárja számunkra és közli velünk igéjével és a szentsége kegyelmével annak a hazának a szépségét, amely felé útunkon haladunk. Így mi is, mint testének tagjai, örömmel megyünk fel együtt ő vele, a mi vezetőnkkel, tudván, hogy egyikünk lépése mindnyájunk lépése, és senki sem veszhet el, nem maradhat le, mert egyetlen test vagyunk. Tanította Ferenc pápa, hangsúlyozva, hogy mi Jézus tagjai vagyunk. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test, így Krisztus is, ahogy Pál apostol tanítja az első korintusi levélben. A Szent Atya arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy Jézus lépésről lépésre,
passo dopo passo,
fokról fokra mutatja nekünk az utat. Melyek ezek a lépések, amelyeket meg kell tennünk? Tette fel a kérdést, amelyre a vasárnapi evangéliumi szakasz szavai válaszolnak. Hirdessétek az evangéliumot, kereszteljetek, üzzétek ki az ördögöket, szálljatok szembe a kígyókkal, gyógyítsátok a betegeket. Vagyis hagyjátok végre a szeretet cselekedeteit. Adjatok életet, vigyétek el a reményt, tartsátok távol magatokat minden gonoszságtól és becstelenségtől, a rosszra válaszoljatok jóval, álljatok a szenvedélyük mellé. Ez jelenti azt, hogy lépésről lépésre, mutatott rá a pápa. És minél inkább így teszünk, annál inkább hagyjuk, hogy Jézus lelke átalakítson bennünket, minél inkább követjük példáját, annál inkább érezzük, hogy mint a hegyekben, a levegő körülöttünk könnyűvé válik és megtisztul, kitágul a láthatár és közel a cél. A szavak és a tettek jóvá válnak, az elme és a szív kitárul és fellélegzik. A Szent Atya ezután arra buzdított, hogy tegyük fel magunknak a kérdést. Éle bennem a vágy Isten iránt, az ő végtelen szeretete, élete iránt, amely az örök élet? Vagy elloposodtam és lehorgonyoztam a mulandó dolgoknál, a pénznél, a sikereknél, az élvezeteknél? A mennyország iránti vágyam elszigetele, bezárja engem, vagy arra késztet, hogy nagy és önzetlen lélekkel szeressem testvéreimet, hogy társaimnak érezzem őket a paradicsom felé vezető úton. Beszéde végén Ferenc pápa a szűzanya segítségéért fohászkodott.
Maria ci aiuti.
Mária segítsen nekünk, ő, aki már célba ért, hogy együtt, örömmel haladjunk a mennyek dicsősége felé.
Regina Celi Letare, alleluia.
Via quem Luisi portare, alleluia.
Ferenc pápa vasárnap délben a Regina Celi elimádkozása után újabb felhívást intézett az orosz-ukrán hadifoglyok mielőbbi szabadon bocsátásáért. A Szent Atya köszönetet mondott a tömegkommunikációban dolgozók munkájáért és köszöntötte az édesanyákat. Miközben a feltámadott úr mennybe menetelét ünnepeljük, aki szabaddá tesz minket és azt akarja, hogy szabadok legyünk, megújítom felhívásomat az összes fogoly általános cseréjére
per uno scambio generale de tutti prigionieri
Oroszország és Ukrajna között, mondta a Szent Atya, hangsúlyozva, hogy a Szentszék minden erőfeszítést megtesz ennek megvalósulása érdekében, különös tekintettel a súlyosan sebesültekre és a betegekre. A pápa kérte, hogy továbbra is imádkozzanak a békéért Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben, Myanmarban. Imádkozzunk a békéért. Aztán emlékeztetett rá, hogy ezen a vasárnapon tartjuk a tömegkommunikáció világnapját, amelynek témája a mesterséges intelligencia és a szív bölcsessége. Csak akkor tudjuk értelmezni korunk követelményeit és újra felfedezni a teljesen emberi kommunikációhoz vezető utat, ha visszaszerezzük a szív bölcsességét, mondta Ferenc pápa, köszönetét mondva a tömegkommunikációban dolgozók munkájáért. Ferenc pápa ezután az édesanyákat köszöntötte, mivel Itáliában és sok országban ezen a vasárnapon ünneplik anyák napját. Gondoljunk hálával minden édesanyára, és imádkozzunk az anyukákért, akik már a mennybe mentek. Az édesanyákat bízzuk Mária, a mi mennyei édesanyánk oltalmára, hangzott a szentatya felhívása, majd arra kérte a Szent Pétert ilyen összegyűlt híveket, hogy tapsa köszöntsenek minden édesanyát.
E a tutte le mamme un applauso grande.
A szentatya köszöntötte Rómából, Olaszország és a világ különböző részeiből érkezett zarándokokat, különösen a Magyarországról és Máltáról érkezetteket, a Lisszaboni Szent Tamás Kollégium diákjait, az Ausztriából és Németországból érkező zenekarokat, akik 16. Benedek pápa emléke előtt rótták le tiszteletüket. A szentatya végül köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a Changes, Változások című fotókiállítást szervezték, amelynek a Szent Péter tér oszlopsora ad otthont. A világ minden tájáról érkező fényképészek alkotásai bemutatják közös otthonunk szépségét, amely a teremtő ajándéka, és amelynek a megőrzésére meghívást kaptunk. Ferenc pápa beszéde a Szír Malabár egyházhoz, egységben Róma püspökével és a helyi nagyérsekkel. Május 13-án hétfőn délelőtt Ferenc pápa az apostoli palotában fogadta Mar Rafael Tatil, Szír Malabár nagyérseket és 6 püspöktársát, majd ezt követően a Kelemen teremben találkozott az indiai Szír Malabár egyház 150 fős zarándok csoportjával. A Szentatya a Krisztustól akart egységre, Róma püspöke és a helyi egyházi vezetés iránti bizalommal teli együttműködésre biztatta őket. A Szentatya szeretettel köszöntötte az újonnan választott püspököket, akik megválasztások után
primo viaggio a Roma dopo le elezioni.
Most első alkalommal zarándokoltak Rómába az apostol fejedelmek sírjaihoz. Ferenc pápa 2023. júniusában leváltotta a helyi egyház vezetőit, George Alencheri Szír Malabár bíboros nyugállományba került, majd ezt követően került sor úgy egyházi vezetés megválasztására, amelyet a Szentatya jóvá hagyott. A 2021-ben tartott püspöki szinóduson egy kompromisszumos megoldás született a Szír Malabár hitusú szentmisének a II. Vatikán a zsillant szellemében történő megújítása terén, amelynek jegyében az ige liturgiát Coram Populo, a nép felé fordulva végzik, míg az áldozati liturgiát az oltár felé fordulva. A döntés több püspök is, mint egy 450 pap nem fogadta el, hanem ragaszkodva a zsinati szemben miséző liturgiához magukra vállalták a kiközösítést. A Szír Malabár egyház híveinek hite nem csak Indiában, hanem szerte a világon ismert buzgalmukról. Ősi hitük egészen Szent Tamás apostol vértanúságáig nyúlik vissza, és így az apostoli hitet őrzik, amelyet történelmük viszontagságain át megőriztek, és hűek maradtak Péter utódához. Ti hűségesek vagytok, szólt hozzájuk a pápa, mert ahol az engedelmesség, ott az egyház, ahol az engedetlenség, ott a szakadás, engedelmességetek pedig a ti dicsőségetek. Történelmetek egyedülálló és értékes, Isten egész népe számára egyedüli örökség, amely napjainkban különösen is fontos, amikor a világ elvágja maga gyökereit. Pedig a keresztény kelet lehetővé teszi számunkra, hogy ősi lelkiségük forrásaiból merítsünk. Ferenc pápa Róma püspökeként arra buzdítja őket, hogy a hűséges Szír Malabár katolikusok ápolják az egyházukhoz tartozás érzését, ami a sui juris, saját jogú egyházuk nagy liturgikus, teológiai, szellemi és kulturális örökségében még jobban felragyoghat. A pápa Szír Malabár nagyérsek kérésére megengedte, hogy a Közel-Kelet térségeibe migráló híveik megőrizzék jurisdikciójukat, egyházi hovatartozásokat, és eszerint járjanak el. Ez korábban papírral, okmánnyal kellett igazolniuk, de most a pápa megadta nekik az engedélyt, minden esetre megfontolta, hogy járjanak el hűen a nagyérsekükhöz és szinódusokhoz, mert Péteren kívül, a nagyérseken kívül nincs egyház.
Non è ecclesia.
A Szent Atya a közelmúltban levelek és egy videó üzenet formájában figyelmeztette a híveket arra a veszélyes kísértésre, amely egy részletre akar koncentrálni szemben az egyház közös érdekével. Ez a kizárólagos önmagukra figyelés oda vezethet, hogy saját magukon kívül senki másra nem hallgatnak. Az egység védelme ugyanis nem csak egy jámbor buzdítás, hanem kötelesség, főként, ha olyan papokról van szó, akik engedelmességet ígértek, és akiktől a hívő nép a szeretet és a szelídség példáját várja. Utalta a pápa azokra, akik nem fogadták el a szinódus döntését. Arra kéri a nagyérseket, hogy őrizze az egységet. Mint a tékozló fiak atya, hagyják nyitva a kapukat és a szíveket is, hogy azok, belátván hibájukat, ne találjanak nehézségre, amikor majd visszatérnek. Várjuk tehát őket, vitatkozni is lehet velük, de leginkább imádkozzanak a Szentlélekhez, hogy ő harmonizálja a különbségeket. Ezért tekintsenek együtt a keresztre feszített és feltámadt Jézusra, aki azt akarja, hogy egy családként egyesüljünk az egyetlen oltár körül.
Come San Tommaso guardiamo le piaghe di Gesù.
Mint Tamás apostol, mi is nézzünk az Úr sebeire, és lássuk, hogy azokból a sebekből ma is megbocsátás és irgalom fakad. Végül arra kérte őket, hogy hivatásuk jegyében imádkozzanak, és működjenek együtt az egyházon belüli egységért, nem is csak Keralában, hanem egész Indiában, és szerte az egész világon.
A Montevergine-i apátság alapításának 900. évfordulója, Ferenc pápa beszéde. A pápa hétfőn délelőtt audiencián fogadta a Vatikánban a Montevergine-i apátság küldöttségét az intézmény jeles évfordulója alkalmából. A Nápolytól keletre fekvő bencés apátságot 1124-ben Vercelli Szent Vilmos hozta létre. A pápa a Montevergine-i apátság apátjához, szerzeteseihez és munkatársaihoz intézett beszédében emlékeztetett, hogy történetük kiinduló pontjában nem csodák vagy rendkívüli események állnak, hanem egy pásztor, Avellino püspökének terve, aki templomot akart építeni azon a magaslati helyen, amely egy kis csoportot gyűjthetett egybe Isten szolgálatára. Az ima, az evangelizáció és a szeretet központjává kívánta tenni. Ezért találkozásunk alkalmával szeretném hangsúlyozni e két dimenzió fontosságát életetekben és apostoli tevékenységetekben. Ezt néhány Szent Ágostonnak tulajdonított szóval teszem.
Fatevi dono per Dio per essere dono di Dio.
Tegyétek magatokat ajándékká Istennek, hogy Isten ajándéka legyetek, fogalmazott a pápa. Tedd magad ajándékká Istennek. Ez a szerzetesi hivatás lényege, amely minden cselekedet alapjává Isten művét teszi, vagyis az imát. A magasan fekvő Montevergine-i Mária kegyhely, mint egy kilátó, Irpinia egész területéről látható, és a hívek gyakran gyalog sereglenek oda, hogy vigasztalást és reményt találjanak, új erőt nyerjenek az zarándoklat során. Őket köszönti a nagy, mandula szemű, a könnyek és imák befogadására kész Isten szülő ikonja, térdén a gyermek Jézust, az emberré lett Isten fiát tartva. Ajándékká válni Istennek annyit jelent, imádkozunk azért, hogy nekünk is ilyen nagy és jó szemünk legyen, és azért, hogy mindenki, akivel találkozunk, jelen legyen a szívünkben, mint Szűz Mária és az Úr szívében. A pápa utalt rá, hogy a II. Világháború idején a torinói lepelt titokban a kegyhelyen rejtették el, a bombázás veszélyétől védve. Ez is egy gyönyörű kép az elsődleges hivatásotokról. Őrizzétek Krisztus képmását magatokban, hogy meg tudjátok mutatni testvéreiteknek. Isten ajándékának lenni. Ferenc pápa beszédének 2. pontját illetően hangsúlyozta. Nagy lelkűen ajándékozzuk magunkat azoknak, akik felkeresik a kegyhelyet, hogy az eukarisztia és a kiengesztelődés szentségeihez járulva a figyelem és az imádság által azt érezzék, hogy az Isten szülő befogadja és szívén viseli őket. A szerzetesek fizikailag távol vannak a világtól, de lelkileg nagyon közel állnak annak problémáihoz és szorongásaihoz, őrzői a csendben az Úrral való szeretett közösségnek, és egyben nagylelkű vendégei mások fogadásában. Ez késztethet arra, hogy Isten jelenlétének élő és beszédes jelei legyetek azok számára, akikkel találkoztok. Ezért a pápa azt javasolta a szerzeteseknek, hogy ne engedjenek a kísértésnek, hogy alkalmazkodjanak a világ mentalitásához és stílusához.
Di conformarvi alla mentalità e agli stili del mondo.
Hanem engedjék, hogy Isten folyamatosan formálja őket, megújítva a szívüket, és növekedjenek benne, hogy azok, akik felkeresik őket, a világosságot keresve, ne csalódjanak, zárta beszédét Ferenc pápa a Montevergine-i apátság küldöttségéhez.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni is búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Rónai György. Katedrális. Boltévek, árnyak, oszlopok, s a fény merev fátylai közt, roppant néma dóm zengő csendjében imbolyogva. Lélek, ködös hajóid mélyén, önmagad homályában bolyongva, önnön építőd örökkön míves szelleme. Vándorolva a bosszús szennyokádó szörnyek poklos torka előtt, s a szárnyas oltárok táblájén sugárzó angyalok egein át. Pokol és menny, amit magad teremtettél magadból, s a magad jelképeként. Lélek! Szemléld a szentély fehér örvényét, melyben mozdulatlan mereng a mozdulat. Szemléld a fénylő magányt, minden jelenlét tiszta teijét. És lásd, a gondolat ragyogva önmagát gondolja szüntelen, és önnön ragyogásán kezdettől lángra gyúlva ontja dús tüzét előtted. Lélek, tervezője s anyaga is magadnak, tornyosulj titkot fölé hibátlan íveiddel, tündöklő katedrális.
Rónai György Katedrális című versét Sárosi Kinga mondta el. Rónai György 1913-ban született. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 37-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 43-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüst Kor című folyóiratnak. 45-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 69-től haláláig felelős szerkesztője volt. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólaltak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként Rónai György elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
A nap imája.
Ó, én Istenem, ó, én Uram! Hányan vannak, akik örömüket és vigasztalásukat keresik te benned, s akiknek kegyelmeket és ajándékokat osztogatsz. Ellenben nagyon csekély azok száma, akik neked akarnak örömet szerezni, és mellőzve a maguk érdekét, olyas valamivel akarnak neked kedveskedni, ami áldozatukba kerül. mert hiszen én Istenem, te benned ugyan nem hiányzik a jó akarat, hogy nekünk kegyelmeket adj. Csak is mi követünk el mulasztást azzal, hogy a kapott kegyelmeket nem használjuk fel a te szolgálatodban. S így módon nem kényszeríthetünk téged arra, hogy folyton újabbakat adj.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kell